közbejáró Bóta Gáborral.
Üdvözlöm Önöket, Fűr Anikó, a művészbejáró vendége. Mindenféle apropó van. 20 éves az örkény. Azt mondta, hogy benne van a falaiban. Mert hát tényleg, hát alapító tag, aztán van két szereplős darabban, van vándorlós előadásban, Anyagin, amiben egy kis szobában ottan produkálja magát, meg hát mindenféléről szokott beszélni, az élet nagy-nagy dolgairól, meg természetvédelemről, meg stb. És hogy...
A azt... csapból is én folyok, persze, most akkor
összehozik. Egyébként szeretsz folyni a csapból, ha így adódik?
A jó dolgokban, a jó csapokból, igen.
És mik a jó csapok?
Amit felsoroltál, az mind olyan csap, amiből most örömmel folyok.
Meg azt is olvasom, hogy te azt mondtad, hogy egy ilyen feszes nő voltál, ilyen rakodós, meg ilyen ilyesmi, és hogy ebből sok minden oldódott. Hálaik. Az mitől oldódik?
Egyrészt öregszem, másrészt pedig van egy csodálatos férjem, akivel ez azért lényegesen könnyebb.
Azt mit gondolom, csinál? Hogy
hát bölcs és okos és laza, és engem nagyon szeret, és ez mind elegendő kiinduló pont ahhoz, hogy az ember a saját megrögzöttségeit és azokat a dolgait, amit egyébként sem szeret olyan nagyon magában, azt le tudja vetkőzni szépen.
De ezek mik voltak?
Hát amiket mondtál, ez a perfekcionizmus, ez a rakkolós hiperalaposság, ez a, hogy mondjam, ez a túlzott
felelősség. De hogy minden
felelőség.
Legyen olyan tüktig,
igen,
és
ilyen,
hó tiszta,
igen, igen,
tehát, hogy
igen,
a légy elcsúszson a padlón.
Jó, hát mondjuk azért, tehát mániákus még nem vagyok, de szeretem, hogyha így ilyen szépen csillog-villog, rendben van minden. Hát ebből most nyomok sincsenek otthon, mert gyakorlatilag ugye ebben az évadban overdózisom volt a fantasztikus munkákból, és hát így lesütött szemmel járok otthon, ne nézzek körül, és ne legyek nagyon ideges. Na mindegy, szumma szumárum, hogy ezekből a felesleges koloncokból, amiből szerintem mindenkinek van, csak kinek ilyen, kinek olyan, így sikerült így sok mindentől megszabadulni. Meggyőződésem, hogy mindenkinek van valamiféle olyasmi, amit úgy lehet mondani, hogy életlecke. És nekem ez az elengedés, ez az életleckém. Tehát, hogy nyugodjak bele, hogy akkor is forog a föld, ha én nem forgatom. Tehát ez az én életkezdőm, de azt hiszem, hogy jó úton járok, és mire 100 éves lettek, addig olyan laza leszek, hogy mint a rigolánc.
De emberi kapcsolatokat is el tudsz engedni?
Azt nehezen. Azt nagyon nehezen. Hogyha valaki a szívemhez nőtt, és megszerettem, akkor fát vághat a hátamon, és aztán van egy pont, mint Toldi Miklósnak, ez a tűrte Miklós, tűrte, meddig tűrhette, és akkor röpül a nehéz kő. De
azt nálad hogy néz ki, olyankor kiabálsz, vagy mit csinálsz?
Ha kiabálok, nem, akkor így egyszerűen kiradírozom az életemből az illetőt, mint ha ott se lett volna. Persze bennem ott van, meg a nyoma is, csak a gyakorlatilag nem
létezik. És tudsz ilyen nagyon csúnyán nézni?
Most úgy érzem magam, mint egy felvételén. Igen, tudok, ebből élek, hogy tudok csúnyán is nézni.
De azt is mondod, hogy téged tulajdonképpen Isten igazából azért a munka tud kihozni a sodrodból. Tehát, hogy azon tudod legjobban felidegesíteni
nem is,
és magadat.
Nem ez az exakt kifejezés, hanem, hogy azt tud leginkább így ferekestől felfordítani, hogy mindent megmozgatni bennem, mindent animálni fizikai és lelki és szellemi értelemben. Hála Istennek ez egy ilyen munka. Én nagyon, nagyon unatkoznék enélkül.
De mindent ki tudsz menne érni lényegében? Miközben az olyanokat is mondasz, hogy imádod a kollégáidat, de hogyha velük kéne menni nyaralni, hát azért megőrülnél.
Jó, hát ez úgy van, hogy mindenki, aki megnéz egy előadást az örkényben, az a tapsennél, illetve hát utána, hogyha találkozunk, akkor azt mondja, hogy annyira ordít rólunk, hogy mi mennyire szeretjük egymást, és milyen erős a kohézió közöttünk, ugye ez egészen speciális, és ez valóban így van, tehát ez nem csak a látszat, hanem akik mi ott együtt vagyunk, hát említetted ezt a koncertet, ezt a jubileumi arénás koncertet, hát mi ott tényleg a kolléganőkkel ott összeölelkezve együtt sírtunk, együtt nevettünk, valahogy egy kicsit nagyon átérezve ennek a pillanatnak a nagyszerűségét és egyszerűségét, de én természetesen nem arról beszélek, amikor úgy megyünk, hogy vendégszereplés alkalmával együtt vagyunk, és hát fantasztikus hajnali beszélgetés, hajnalig tartó beszélgetések, és együtt sétálások, együtt kalandozások. Én nem erről beszélek, hanem amikor az ember teljesen úgymond a munkáját, a szakmáját egy kicsit félreteszi, és akkor viszont szeretne kezét, lábát, fülét, mindent lógatva kicsit ellazulni, és nem ezt a készenléti állapotot, ami ezzel a munkával, ezt az állandó készenléti állapotot megélni. És tehát én ezt szoktam viccesen mondani, ezt, amit most idéztél, de pontosan tudják az én drága kollégáim, hogy ez a mérhetetlen imádatom és szeretetem mellett van, hogy a munkán túl nekem muszáj hátat fordítanom ennek az egésznek. És akkor újra odafordulni, újra megölelni.
De ez néz ki, hogy te kimész a természetbe, imádod a füveket, fákat, madarakat, nem tudom.
Imádnám, csak mondom, szintén én most mondom, egy ilyen nagyszerű alagútban vagyok, mint Alice Csodaországban, hogy egyik nagyszerű feladatom követi a másikat, és most se füveket, se fákat, se otthon, se semmit. A családommal is köszönő viszonyokban vagyok, de hogy most ez a korszak van. De egyébként igen, tehát én szeretek otthon molyolni, szeretek rendszerezni, szeretek neki menni a bokroknak, megnyírbálni őket, lombot gyűjteni.
Nagy kert van? Vagy
hát olyan nagy nincs, de egy ilyen normális méretű kert van, és én ott nagyon-nagyon szeretek szabadidőmben tevékenykedni, és egyáltalán a háztartás is nagyon szeretem, mert az ott is rögtön azonnal látszik. Megvan ez a csodálatos tulajdonsága, hogy amit megcsinálok,
azon komolyan mondod, hogy imádsz van takarítani?
Például imádnék takarítani, ha lenne rá időm. Igen, igen.
És főzni is?
Én azt is nagyon szeretek, és állítólag tudok is, de arra is csak nagyon ritkán adódik alkalmam mostanában.
De hát ez tulajdonképpen jó, nem?
Én persze, természetesen, tehát ez nem panasz akart lenni, hanem egy ilyen nosztalgia, hogy vannak ilyen korszakok is, meg olyan korszakok is az ember életében. Most az a korszak van, amikor ezekre a dolgokra gondolok vágyakozva, de inkább így legyen, mint fordítva. Ezt kell
mondjam. De tulajdonképpen mondhatom azt, hogy téged rögtön a főiskola után azért elkapott a gépszi. Hát te valami olyasmivel szerződtél oda, azt a mai napig nem értem, hogy miért a gazdasági igazgató mondta neked, hogy gyere ide, mert akkor sztárt csinálunk belőled.
Nem tudom, valószínűleg az ő tiszte volt, vagy hogy Ádám Otto nem ért rá, de emlékszem, ott ültünk az aulába, ott egymás
Mármint
mellett a széken Lázár doktorral. Nem.
Tehát a Madácsban?
A Madácsban, igenis, a körúton, a körúti épületben, délutáni órákban, vagy valamikor próbaszünetben, nem tudom. És akkor Lázár doktorral beszélgettünk, és akkor ilyen szavak hagyták el a száját, és hát erre az ajánlatra nem lehetett nem otthagyni a radót.
De mondott még, hogy miért pont téged, vagy látott vizsga előadásba,
nem,
vagy?
Nem, hát semmi? Bizonyára megvolt az oka, tehát nem azt mondták, hogy most valami rettenetesen, hogy mondjam, ez a Mission Impossible, és valami a rút kiskacsából csinálunk hattyút, tehát valószínűleg valami fantáziát csak láttak bennem, hogy én erre talán alkalmas vagyok, és képes vagyok rá, és hát én ennek nagyon örültem, és hát nekimentünk ennek a kalandnak, ami 10 évig tartott, és egy csodálatos 10 év volt a Madácsban.
Ahol te tényleg játszottál, csak zenéset is, de prózát
így van,
is.
Így van, remek prózai feladataim is voltak, és zenések is, és jobbnál jobb dolgokban lubickolhattam 10 éven keresztül.
De úgy mondod, hogy hát már pont mire jött az örkény, vagy kezdődött az, hogy először ugye a Madács kamarát átvette Mácsai Pál, és még egy pár évig maradt még Madács Kamara
igen
néven, de már elmentél művészi az irányba, hogy az pont helybe jött, amire vágytál, hogy addigra pont már akadtál valami vállalat.
Így van, ahogy
változást.
Mondod. Igen, tehát sokat emlegettem azt, hogy nem a Mohamed ment a hegyhez, hanem a hegy jött Mohamedhez, és tényleg mindazért, amiért bennem a változtatás igénye felmerült.
De miért mindenféle... merült ez fel bennem?
Hát mert én egyszerűen úgy gondoltam, hogy most 10 év után kíváncsi lennék más közegre, más partnerekre, más rendezőkre, más szét, egyszerűen a kíváncsiság miatt. Tehát nem azért, mert nekem ott nem volt fantasztikusan jó dolgom, hanem hogy valami más felé egy kicsit kacsingatni, hogy milyen lehetőségek vannak, milyen új ingerek, új közeg, és hogy amiért én változtattam volna, az helybe jött. Tehát lényegében az öltöző fiókom és minden maradt, és lett egy új színház körülöttünk, Mátsai Pálnak köszönhetően, nagyon szigorú feltételekkel vette őt, és nem 2004-ben, valójában, igen, valójában 20 éves az Örkény Színház, ezen
mert
év alatt,
akkor vette fel a
mert
nevet.
Már 2000-ben, igen, akkor vehettük fel Örkény István nevét, de ez a folyamat már 2000-ben, sőt, hát szerintem Pali ezt elkezdte szervezni és átgondolni már korábban, tehát ez gyakorlatban a 2000-2001-es évaddal indult.
Sőt, hát előre megmondta neked, hogyha lesz egy színháza, akkor helyed lesz, talán Tribádok éjszakáját.
Minden tudsz.
Dehogyis. Az ilyen jó lenyúzós előadás volt. Tehát,
de hogy ezt szerettem, nagyon jó kis előadás volt, igen, nagyon. Kolos István rendezte, Bíró Kriszta, Mácsai Pál, Szűcs Gábor is, én játszottuk négyen. Azt az
és széttéptétek egymást tulajdonképpen.
Széttéptük egymást, igen, és nagyon jó kis előadás volt. 3 stúdión is játszottuk, mert még a régi stúdióban volt az átépítés, a Madár Színháznak a felújítása előtt, ott mutatódott be, 98-ban, jól emlékszem, a múlt évezredben. Aztán az átépítés alatt a Tália stúdióban játszottuk, és aztán az új stúdióban is már, amikor megvolt a felújítás, akkor már ott is játszottuk ezt a darabot, és akkor mondta Pali, hát akivel többszörösen partnerek voltunk még Kerény Imre igazgatás alatt a Madár Színházban, és akkor még rendezőként is a Téli regében, amelyben Mensáros László volt az idő, egy remek munka volt, akkor a Tribádok éjszakája idején jegyezte meg, hogyha neki egyszer színháza lesz, akkor ott nekem helyem lesz.
És akkor azzal szólt, hogy na, most van.
Hogy akkor ez, mivel hát ez így alakult, hogy akkor a Madács Színház, vagy Ács Kamarának a művészeti vezetését átvette, és nagyon szigorú feltételekkel, mert azt hiszem, hogy itt számokra megpróbálok pontosan emlékezni, hogy azt hiszem, hogy 75%-os nézettséget kellett minimum produkálni az évadban, különben az egész vissza. Tehát amikor ez elindult, akkor az már evidens volt, hogy akkor én ott bekapcsolódom ebbe az indító, és nagyon izgalmas, és azt hiszem, hogy nem használok nagy szavakat, de színház történeti szempontból mindenképpen korszakalkotó időszakban.
Na, és hát végül is ugye úgy fogalmazta, hogy benne vagy a falakban, ott az örkében.
Igen, mint kőműves kell menni, ha majd jön a most Déva várába.
Meg tudod fogalmazni, hogy mi van belőled benne a
minden,
falakban?
Minden. Na. Minden, az utolsó bozonom is ott van. Hát, hogyha úgy vesszük, én ugye a 89-ben végeztem a színház és filmművészeti, akkor még főiskola, bár egyetemi szintű főiskolánként apostrofálták, de akkor is ez volt az ő hivatalos neve. És én a 88-89-es évadban már ott voltam a Madách Színházban, a nagy színpadon is volt egy jó kis zenés bemutatóval indítottunk, Malek Miklós ...nak a 2 úr szolgája volt, igen, az volt, Szittes Tamás rendezésében, Varga Máriával játszottuk a testvérpárt, és aztán a Madách Kamarában is voltak új bemutatók és szerepátvételek is, és hát ugye a Madách Kamarában én 88-tól játszom abban az épületben, amiben aztán később ugye az Örkény Színház.
Csak akkor ott mindenféle bulvárvégjátékok mentek leginkább, főleg nyáron,
volt,
aztán
volt,
igen.
Lehet így mondani, bulvárvégjátékok, olyanok is mentek, és csodálatos szereposztással és nagyszerű színészi alakításokkal, és ilyen igazi emblematikus színész egyéniségekkel, de ott voltak komolyabb hangvételű előadások is mindenféle értelemben, meg ilyen is, olyan is, szóval színes volt a paletta, és hát vagy akkor számoljunk, hogy hány éve vagyok én ott abban az épületben, és ezért szoktam így vicceskedni, hogy mint kőbérnököm. Minden.
Mi
az hát azért azt mondják, az a munkahely a második könyv. Nem a második otthonod, az első. Időben, igen? Energiában, hát mindenféleképpen. Mindenféleképpen. Tehát ez meg különben is az a fajta munka, amit nem, semmilyen munkát nem lehet félig csinálni jól, de ezt meg aztán végképp nem. Hát az időt, hát azt is szoktam mondani, hogy ez egy szerzetes rend tulajdonképpen. A legszigorúbb a táncosoké, nyilvánvaló okok miatt, de ez a miénk is. Tehát az, hogy mennyi jut a te magánéletedre, mennyi energia, idő, hogy amit nem effektíve ott töltesz a színház falé között, hogy mennyi idő az, amit a szövegtanulással törtesz, a tieidtől, a szeretteidtől elvéve az időt, hogy mennyi energiát fetszolsz bele, és mondom, hát nem a második, hanem az első időben, oda szenteltségben, oda szánódásban, hogyha most itt próbálom így a szavakat így formálgatni, alkotgatni a tartalom szerint, hogy ez mindenféleképpen az első, ha tetszik, ha nem. És mindent ennek rendelsz alá, tehát már úgy kelsz föl, sőt, úgy fekszel le, hogy itt hátul tudod, hogy te most holnap azt kell, azt a lécet kell megugort, és hogy az lesz, az az előadás lesz, és kattog a szöveg.
Ez már akkor megy az agyadba,
persze,
előző este?
Persze.
És vannak ilyen kis szertartásait színpadra lépés előtt?
Nem vagyok babonás, de igen, úgy befele fordulok, egy kicsit úgy megpróbálok, így felfelé, hívő ember vagyok, és úgy megpróbálom így egy pillanatra a Jóistennek a ruhájas csücskét így megcsípni, és akkor úgy megyek színpadra, hogy olyan nagy baj, akkor már nem lehet.
De beszélsz is vele?
Szoktam, de ezt úgy hívják, hogy imádság, de ezt nem a színpadra lépés előtt.
Uh-huh. Otthon vagy templomban?
Templomban sajnos nincs időm járni, de persze én magamnak, hogy ne, igen. Azt hiszem, jóba vagyunk.
Igen?
De jó lenne megkérdeznéd őt is, egy megerősítés véget.
De miben határozza ő meg a te létedet?
Nem tudom, de ez egy akkora falat, hogy ebbe most ne kapjunk bele. Maradjunk abban, hogy mindenben.
Aha. Na jó. És akkor benne vagy egy olyan dologba, ami ez a két szereplős, ez a lassan.
Ja, igen, ez ami, egy nagyszerű dolog.
Ami, hát ez tulajdonképpen egy független színházi előadás, ami nem lehet azt mondani, hogy te halmoztad a független színházi produkciókat, nem?
Pince Színházban voltam egy pár előadásban, így a 30 akárhány év alatt egy bűn és bűnhődés előadásunk volt, ott még Ternyák Zoli, Csendes Olivér, most olyanokat mondok, akik már az égi társulatban vannak. Ott volt egy izgalmas előadás, azt Vajdai Vili csinálta még annó Domini. Aztán később Valló Péter rendezett ott egy előadást, abba is előfordultam, aztán Pécset vendégeskedtem, meg a Trafóba legutóbb ebbe a Csehov előadásba, nagy-nagy örömömre a Dollárpapa Gyermekei Társulattal dolgozhattam, akik aztán ugye
meg az
hozzánk,
és igen,
igen, csodálatos Ördög Tamással jelenetek egy kivégzésből és kisvégemőkével. Tehát ővelük aztán később is együtt dolgozhattunk, most nem régiben. Szóval ezek mind-mind nagyszerű dolgok. És hogy most ez a Márfi Márk darab, így ketten, ez a lassan című, ez meg hát egy ilyen nagy, nagyon jó jutalomfalat az élettől, ez így nagyon örülök ennek a lehetőségnek, szeretem nagyon.
Ugye a Márk azt tulajdonképpen saját életéről írt, meg a saját,
igen,
édesanyjával való kapcsolatáról, ami nyilván saját magadból is sok mindent megmozgatott, nem?
Igen, és hogy végtelen bátornak tartom ezt. Bár hozzáteszem, hogy manapság, amikor mindent be lehet csapni, a látványt, az auditív anyagot, mindent az ég adta világon lehet hamisítani, szépíteni, kozmetikázni, felfújni.
De akkor ti kiürtök a nézők közé, két oldalról körbeisülnek titeket.
Igen, de hogy ebben a világban szerintem igazából az hat, és az a fontos, amikor valaki saját magát, a saját legbelső dolgait ilyen bátran oda tudja adni a közönségnek, akár íróként, akár színészként. Tehát valami az hat most ebben a Photoshopot és nagyon szépen ilyen csili-vili világban, ebből a kiretusált világban, mindenféle szempontból, tartalmilag is, nem csak vizuálisan, ami nagyon bátran, ilyen esendő és ember és igazi. Szerintem az hat, és talán ez az, amitől a színház soha nem lesz elavult. Ez a fajta ott és akkor a pellengéren, és teljesen odaadva magadat. Talán ez az, ami igazán hat és fontos a színházban, az a pillanat, hiszen a néző is mulandó, aki játszik, az is mulandó, és akkor itt ketten, illetve ez a két fél, a nézőkkel alkotunk egy ilyen olyan különleges elegyet a közönséggel, ami megismerhetetlenné teszi ott azt a pillanatot, és mi meg ott ketten, a Márka szerintem egyrészt remek dolgot írt, amikor engem ez tavaly nyáron Szíj Tamás vizsgafilmben találkoztunk, és megtalált ezzel a dologgal, akkor én egy oldalra, hogy olvastam, lettem lelkesebb ettől a dologtól, és mondtam, hogy hadd szóljon, akkor csináljuk.
És de benned is megmozgatott a saját anya-gyerek kapcsolatból valamit?
Konkrétan nem. A kapcsolatnak a mélysége, egymásra utaltsága tekintetében mindenféleképpen. Az a jó, hogyha egy jó darabot látsz, vagy azzal találkozol, az nem csak arról szól, ugyebár, amiről szól, hanem még annak, mint a kavics, amit bedobsz a vízbe, ennek nagyon sok-sok, rezgése van, és vetülete, és jelentése önmagán túl. És ez szerintem ez a darab is ilyen, olyan sok mindenről szól, kommunikációról, megrekedésekről, szeretetről, szeretni tudásról, nem tudásról, empátiáról, most csak amik kapásból eszembe jutnak, de olyan sok mindenről még.
Hát meg arról is, hogy tudunk-e egymástól kérdezni, meg tudunk-e válaszolni.
És nagyon fontos, amit mondasz, és nem igazán. És egyáltalán olyan furcsa ez az egész, és erről beszélgettünk a Márkkal is, meg szoktunk ott maradni a közönséggel is egy kicsit, ott egy ilyen jó kis, jó fél óra, órás beszélgetésen, hogy valahogy úgy az ő gondolataikkal így gazdagodva, meg egyáltalán beszélgetve tudjunk hazamenni, hogy ez a kommunikáció, ez olyan egyszerűnek látszik, és még olyan közegben sem az, ahol szerető és nyitott a viszony. És nem egyszerű, mert nem tudnak úgy olyan minőségben akkor elhangzani érzések, gondolatok. Tehát ez a kommunikáció, ez egy nagyon, nagyon nehéz dolog, és hogy milyen, szerintem az emberi konfliktusokat lehetne redukálni a töredékére, hogyha ez a kommunikáció, ez működne normálisan.
Na de miért nem működik?
Hát miért nem működik? Szerintem itt akkor az ezredfordulóig is itt ülünk, és ezt kérdezgetjük egymástól. Nem tudom. Nehéz. Nehéz, mert egy csomó hülyesség, meg csomó elvárás, meg megfelelés van körülöttünk, amit így mind le kéne söpörni, és csak mondani azt, ami az embernek a szívén, az a száján. Lehet, hogy akkor is ott az kellemetlen, de egyértelmű is. Támpontot adhat az őszintesség. Az
mindig. Hát sokan félnek azt mondani, nyilván. Nem? Ami a...
Igen.
Azt a kommunikációt, ami mondjuk a médiában van, azt te nézed?
Nem nézek semmit, aludni is alig alszom, tehát hogy nem nézek én semmit a világon.
De azt mondtad itt előtte, hogy Facebookon se vagy fönt?
Nem, illetve hát a barátnőm csinálja a Facebook oldalamat, és nagyon hálás vagyok neki ezért, mert nem is tudom, tizenvalány éve tette azt a kijelentést, hogy aki nincs a Facebookon, az nem létezik. Hát akkor mondom, akkor így jártam. Hát akkor ez van. De azt mondta, hogy nem, ő akkor azt csinálja. Mondom, a jó Isten áldjon meg érte, és ezt ő azóta se adta fel, és állítólag fantasztikusan jó.
De akkor nagyszerű. Ilyen hivatalosod van, de nincs ilyen személyes, privát Facebookod?
Most nem tudom, hogy hivatalos, meg mi az, hogy privát, nem tudom. Nem szoktam megosztani, hogy mit nem reggelizem, na, hogyha erre gondolsz. És azt se érdekel, hogy ki mit nem. Tehát, hogy ez vice versa, igaz?
Jó, világos. Na, és akkor ugye hát az anyagimbe, ami friss bemutató szintén az őrkénybe, hát ott muszáj kommunikálni a közönséggel is, mert
hát muszáj, van 40 oldalján, most az muszáj elmondani. Igen.
Meg hát ott vagy egy szobába, és van, hogy ugye, mert ilyen turnusok vannak tulajdonképpen nézőkből, és nem is mindenki azt látja, meg egyszerre megy. Tehát van, hogy bent vannak, mit tudom én, 22-en, de van, hogy annak csak a fele 11 ember, és ott szorosan, tehát ugyanúgy nem vagy messzebb, mint most tőlem.
Sőt.
Ugye? És ez milyen?
Az nagyon jó. Akkor ott csak úgy el kell mondani a szöveget. Ez nagyon jó. És hát látszik, különben is látszik, hogyha a 2000-es a nézőtér, akkor is látszik, hogy te mit gondolsz arról a dologról, amit csinálsz. De itt meg...
Mármint, hogy rajtad látszik, igen. De azt, hogy én mit gondolok igen. A 17. sorban, azt nem látod.
Nem. De nem is ez a feladatom, hogy lássam.
De
látom, látom, de hogy mondjam, ez nagyon jó, hogy ilyen közel vannak a nézők, és hogy szempárokba nézhetek bele, és mondhatom. Ez teljesen jó, ez egy ilyen nagyon, nagyon közvetlen, és nagyon jó formája, és különösen ennek az anyagnak nagyon, nagyon jót tesz, és nagyon érdekessé teszi ez a fajta, nagyon hogy mondjam, közeli kommunikáció.
Mi lesz a földdel, hogy egy kicsit azért a zöld éned is
hát,
érvényesül.
Ebből semmi jót nem tudok mondani neked.
Tehát, hogy itt...
csak én mutattam, hogy ilyen újrahasznosított anyagból van a táskám, bibibi.
Jó, tehát ilyeneket nyilván mi is meg tudunk csinálni, hogy akkor nem nejlonzacskó, stb. Na de hát egy háború is mit rombol, nem csak az embereken, hanem magán a földön, a légkörön, a nem tudom mi. Tehát, hogy mi lehet ebből?
Hát semmi jó. Tehát nem tudom, én azt érzem, hogy most a mammon, tehát a pénz omnipotenciája, most így éppen ez dühöng, és ez fogja megzabálni a világot, csak sajnos a régi indián bölcsesség is mondja, hogy amikor kivágtad az utolsó fát, és megmérgezted az utolsó folyót, rájössz, hogy a pénzt nem lehet megenni. Tehát nem mindig rajzolódik ki előttem, hogy ez a még növekedés, meg még valami, meg még extra, hova akarunk növekedni? Tehát, hogy egy fenékkel hány lovat szeretne az emberiség megülni, és hogy miért nem elég már valami? Tehát, hogy ez a, hogy egy, ott ül az extra profitján, mint régen a történelem könyvekben volt a tőkés, ugye a cilinderrel, korpulensen, és ült a sok nullás zsákján, és akkor a sötét világűrbe fognak ülni a zsákokon, és akkor ott keringenek a nagy fene sötétségbe, és akkor örülnek, hogy hú, de nagy a profit. Tehát nem értem a motivációt. Tehát az emberiség központi vezérlése az már megtörtént. Ez már megtörtént. Tehát ez már pipa. Csak éppen ezt a fajta fogyasztásra...
Tehát ezt való te is zabál.
Hát igen, csak hát nem mindegy, hogy hogyan és mire. Nem, mert nem a mit a lényeg soha, nem az, hogy hogyan. Na mindegy, tehát, hogy ez már megtörtént, ez már pipa, csak hogy erre a fogyasztásra való kalibrálást és az emberek zabáló gépekké való degradálását, ezt meg az ökológia nem fogja bírni, szerintem. Én hát ez a június 4-én, vagy 4-e, 5-e van? Milyen nap?
5-e van.
37 fokkal. Én azért, hogy mondjam, olyan nagyon-nagyon optimista nem tudok lenni, de ezt így hessegettem el magamtól. Mindegy. És én még vagy csak, hogy kibekkelem, csak hogy a gyerekeink azokra de lesz rálöcsölve ez a sok disznóság, és ezt nagyon sajnálom.
Mondjuk neked műsorod is voltam, amit ugye aztán megszüntettek.
13 évig bizony.
És azt egyszerre csak azt mondták, hogy bocs, nem?
Nem tudom, hogy mondták-e, hogy bocs, hát tudomásul vett, a Flóra Film Bocsis Tibor vezetésével 20 vagy 21 évig, 20 évig csinálták ezt a műsort, szerintem pazarul, amiből nekem ajándékként adatott 13 év közös munka. Ez egy félórás havi rendszerességgel jelentkező környezetvédelmi magazin volt, friss témákkal, riportokkal, filmbejátszásokkal, és hát én voltam a műsorvezetője, nekem is voltak saját gondolataim egy-egy felvetés kapcsán. És sajnálom, de nem azért, mert nem szerepeltek a tévében, hanem az ügy szempontjából. És nem az a baj, hogy nem nincs, hanem hogy nincs jobb helyette, hogy egyáltalán nincs.
Na de volt ezeknek hatása? Vagy a színház maga mit tud tenni
Kezdte el Miskolci kollégám még anno, és egy fantasztikus kezdeményezés, és ez azért szempont nálunk, hogy mindenre, amire lehet, odafigyelünk. A Zöld Színházat, azt ő kezdte el, és aztán szépen így begyűrűzött az összes színházba ez az újrahasznosítási dolog, mi mondjuk szelektáljuk a hulladékot, próbálunk a villanyra, a vízre odafigyelni, tehát a soknál több az elég, mindig ezt szoktam így szajkózni, ebből majd egy pólót is nyomtatok, hogy ennek a mottónak a kapcsán létezni, megélni a színházban is. Hát úgy értelmesen, meg úgy körültekintve próbáljuk. Meg azt gondolom, hogy minden, most már akkora baj, hogy minden icipici dolog számít. Hát, hogyha csak átmegy az ember a hídon, hogy megnézi a Dunának a vízszintjét, hogy mi lesz, gyerekek? Meddig lesz itt? Nem is tudom, melyik újságban láttam. Hiszem az Interpress magazinban egy döbbenetes fotót, az Amazonas medrébe sétáltok, egy ilyen kis patakocskára zsugorodott, és tehát az Amazonas, ami hát azért egy tekintélyesebb folyó, mint a Duna. Nem tudom, mi lesz, nagyon-nagyon, hát azt kell mondjam, hogy ettől a dologtól azért félek.
És a színházi szakmában mi lesz?
Nem tudom, fogalmam, és nem nálam van a bölcsekköve, nem tudom. Hogyha arra gondolsz, hogy nálunk mi lesz, hát mi egy nagyon ígéretes évadnak nézünk elébe, Gáspár Máté és Polgár Csaba vezetésével, így az új évadban, részemről két bemutatóban játszom majd, az egyiket Polgár Csaba rendezi, másikat majd Ladányi Andrea, az egy zenés lesz, Borlai Gergő tollából születik valami nagyszerű zenés dolog, és hogy az első darab pedig, az pedig Polgár Csaba rendezi, azt hiszem októbertől kezdjük.
És akkor most azon túl, hogy mi van a világban, azon túl, te tulajdonképpen jól vagy?
Jól akarok lenni, ez egy meló.
És mit kell csinálni érte?
Összegezni a jó dolgokat, mert azért vannak. Nem csak nyavajogni folyton, meg valami hiány mindig van.
És mik a jó dolgok?
Mi az, hogy találtam parkolóhelyet nagyon közel árnyékban.
Na jó, most például. Ez nem túl.
De miért? Azt hiszed, hogy ez olyan természetes? Nem természetes. Az, hogy nem fázunk, nem éhezünk, hozzávetőleg egészséges vagyok, van egy szerető családom, meghívtál ide a riportodba, ezek nem csupa jó dolgok? Nem? De. Ezek ilyen jó dolgok, meg még van csapba víz, még amit meg lehet inni.
Hát és az is jó, hogy ezeknek örülni tudsz.
Igen, én egy, ahogyha tetszik, nyugodtan vállalom, hogy ilyen boldog idióta vagyok, de amikor azt mondják az emberek, hogy jó, ez jár, mi jár, semmi nem jár. Nézzük már körül egy kicsit, hogy emberek hogyan élnek, meg mint azoknak az jár, hagyjuk már. Ez semmi nem jár. Vegyük észre, és akkor van egy jó életünk, nem? És nem csak mindig a rosszat, azért jó is van. Nem igaz, hogy nincs. Van.
Köszönöm, hogy jöttél.
Köszönöm, hogy hívtál.
Fűr Anikó volt a művészbejáró vendége. Adunk egy szignált, és jön a kritikai rovatom.
Művészbejáró Bóta Gáborral.
Akkor folytatjuk a kritikai rovatommal. Először Darvas Ivánról, hát aki 100 éves lenne, és hát egy elképesztő sármos ember volt, ugye ő magát tulajdonképpen hát visszanézve egy elkényeztetett aranyifjúnak nevezte, és hát fiatal korában hát tényleg meglehetősen jó dolga volt. Prágában élt, ahol az édesapja kisebbségi újságíró volt, és hát élvezte ezt a nyüzsgő várost, meg mindenfélét megtanult. Ott német iskolába járt, tehát németül is megtanult, csehül sem lehetett eladni. Otthon magyarul beszéltek, azt hitte egy ideig, hogy hát ez a családnak a titkos nyelve. Édesanyja meg ugye hát orosz volt, úgyhogy oroszul aztán anyanyelvi szinten is megtanult. Hát aztán sajnos, hát ugye a papa a háborúban egy gránátszilánktól meghal, neki is hát a színművészet is tanulmányai félbe szakadnak, és alig, hogy háború után újra kezdené, hát bizony már a művészszínházba kerül, 20 éves mindössze, amikor Várkonyi Zoltán már főszerepet ajánl neki az Euridike című darabban, ugye ő lehet Orpheus, és hát kapásból Tolnai Klári oldalán, aki hát 12 évvel idősebb nála, és nem csak darab szerint szeretnek egymásba. Hát ugye az a helyzet, hogy aztán az első felesége is ő lesz, és még Rómeó és Júliát is játsszák a tetejébe együtt. Tényleg egy elegáns, egy sármos ember volt, de nem a, és hát roppant férfias, de nem az izomkolosszus, nem a dúvad fajtájú, nagyon szép hangon, de azért nem ez a hú, de öblös hangú valaki. Egy ilyen intellektuel, hát és aztán ez nagyon hamar ugye filmekbe is bekerül, és hát azt mindenki tudja, hogy hát 1956-ban kiszabadítja a bátyját, és hát emiatt aztán 4 évre elítélik. De 57-ben még egyébként forgat 2 filmet is. Ugye korábbról is, hát a Lilionfit azt szerintem szinte mindenki látta, mert hát az a mai napig egészen elképesztő, vagy aztán később például a Szerelem című filmben, ami hát nagyon hiteles, mert ott éppen egy börtönből szabadult embert játszott. És hát sikerül aztán visszajönni a pályára, nem könnyen, mert ahogy kiszabadul, hát segédmunkás lesz, tehát szilenciumon van, le van tiltva a szakmájából. Acér Györgynek, a kultúr korifeusnak ír, ugye ő egy levelet, amiben hát kérleli, hogy hát mehessen vissza a pályára, és akkor Miskolcra mehet először, majd ugye a József Attila Színházba, ahol hát sok remek színész volt, Sinkovics Imrétől Gobbi Hildáig, akik kvázi büntetésben voltak 56-os tetteik miatt, és hát így lett egy jó színház, de hát aztán Várkonyi Zoltánnak sikerült visszahoznia. A Víg Színházban Várkonyival egyébként hát ilyen nagyon furi, ilyen hol összeveszős, hol imádós viszonyban voltak később én, amikor már ugye eljött a Vígből, és csak egy röpke időre a akkor éppen szintén, ami már nem volt azonos a Várkonyi féle művészszínházahoz leszerződött, de egyébként már szabadúszó volt, de azt mondta, hogy ha Várkonyi feltámadna, hát akkor kapásból menne ő abba a színházba, ami szerintem már Várkonyi halálának másnapján megváltozott. És hát aztán ő ugye hát a Vígben előtte nagyon-nagyon sok mindent játszott, és hát ami hát emblematikus lett ugye az Egy őrült naplója, az a Pesti Színház, tulajdonképpen azzal nyílt a színház, ugye monodráma, ez 11 évig több mint 500-szor játszotta, és egyszer, amikor nekem egy interjúban elmondta, nyilván máshol is lehetett volna tudni, én nagyon meglepődtem, hogy hát ezt eredetileg Latinovics Zoltánnak szánták ezt a Gogol műbet, de hát aztán ő ugye elment a színháztól, és hát ebben aztán eljátszhatott mindent. Tehát tragédiát, de tulajdonképpen szélsőségesen komédiázhatott benne, még rajzolt, festett is a színpadon, kiadhatta mindazt a mélységet, ugyanakkor groteszkbe hajló fanyar humort, ami benne volt, tehát hogy ez nem véletlenül vált neki totálisan emblematikus alakításával. Rendezett is néhányszor, és hát élete végé felé sajnos elég sokat betegeskedett, és hát olyan nem is volt túl jó kedve, én jártam nála, csináltam vele interjút, és hát visszaemlékezett ő sok minden jóra a művészszínházi korszakból, például a Godóra várva előadására, amit ugye Garas Dezsővel játszott, és nagyon emlékezetes, hogy Gyémánt László egy ilyen szeméthalmokból össze, aki egyébként nem sokára 90 éves, ilyen szeméthalmokból összeszedett hát díszletet nagyon jól nézett ki, meg hát ugye ez egyébként, hogy a Garas meg a Darvas Jólának egymásnak, az a Játékszínben derült ki, a Jakobovszki és az Ezredes című bulvárkomédiában, hogy hát mennyire összepasszolnak, aztán több mindenben is sikerült együtt játszaniuk. Na hát szóval úgy élete vége felé, hát visszavonult az egyébként nagyon szépen, kulturáltan berendezett budai lakásában, és élvezte a tulajdonképpen 50 éves kora körül megtalált családi boldogságot, ami úgy gondolta, hogy ebben neki már nem lesz része, tehát, hogy minden hét a pályának fogja szánni, de hát aztán szerencsére nem így alakult, és ott abban a lakásban tudott boldog lenni. No, hát akkor ennyit Darvas Ivánról, aki 100 éves lenne. Beszélnünk kell Kevinről című produkcióról, amit régebben mutatott be a Budaörsi Latinovics Színház, de akkor én valami miatt nem tudom, miért nem láttam, és most a Katona József Színházban vendégszerepelt a produkció, a Budaörsiek igazgatója Bercsényi Belág Ádám rendezte, és hát meglehetősen figyelemre méltóak benne a színészek, és hát különösen Pelsőci Réka. Ugye ez egy elég ismert történet, talán 2003-ban jelent meg a regény, aztán hát film is készült belőle, ami hát elég híressé vált. Tulajdonképpen egy iskolai tömeggyilkosságról szól, egy nem egészen 16 éves srác, hát először meggyilkolja a húgát, az apját, és aztán az iskolában is több mindenkit. És tulajdonképpen az fejtődik így kicsit vissza, hogy mi is lehet ennek az oka, és hát Persőci Réka adja az édesanyját, aki valami miatt tulajdonképpen már a kezdetektől nem tudta őt igazán szeretni, és hát emiatt aztán bűntudata lesz. Ugye az előadásban el is hangzik, hogy már ott egészen akár az első szopásnál lecsúszott a melléről, és hát ekkor már érezte, hogy valami nem stimmel. Ugye ez eredetileg egy levélregény, és tulajdonképpen a rendezés meg is tartja ezt a eléggé epikus formát, ami, hogyha nem lenne olyan erőteljes a színészi jelenlét, még tulajdonképpen unalomba is fordulhatna. Tehát Persőci Kevin anyjaként meséli tulajdonképpen a történetet, és akkor időnként megelevenedik az, amiről hát ő beszél, és tulajdonképpen hát ez egy nagyon-nagyon átélt alakítás, ugye gyakran egyszerűen velünk szembe fordulva mondja, és hát bűntudat, szégyen, mindenféle ilyen, mardossa, és hát bizonytalan magában magát okolja a történtekért. Ugye Pogány Judit már nem tudom mióta játsza, pedig én jó anya voltam, ott pont az ellenkezője van, hogy ott az anya hárít, ugye szintén az egy monodráma, és hát ott az utolsó Magyarországon gyilkosságért kivégzett férfinek az anyját játsza, aki eltolja magát az egészet, és azt bizonygatja magának, hogy hát ő az ég egyet a világért semmiért nem felelős. Itt tulajdonképpen pont a fordítottja van. Fröhlich Christoph Kevin, aki hát egy ilyen elég merev arccal, tényleg nehéz szeretni ezt a gyereket, és hát ő sem szereti az anyját, miközben az apjával azért valahogy kijönnek, az apját I. és Robert, illetve a filattal koribb apját Böröndi Bence, mint ahogy az anyából is van kettő, Hartai Petra személyében, a húgát Kós Boglárka adja, és az egész olyan megrendítővé válik, mert hogy kénytelenek vagyunk átérezni, ugye a regény írásának idején lehetett azt gondolni, hogy hát ez valami ilyen amerikai dolog, mert ott ugye könnyebb fegyverhez jutni, és ott, de most ezek a hát gyilkosságok és iskolai és egyéb tömeggyilkosságok hát közelebb jöttek, és hát úgy tűnik, hogy hát meglehetősen aktuálissá vált ez a téma, és annak a kutatása, hogy végül is mi lehet a háttérben, annak a kérdésnek a felvetése, hogy lehet-e olyan, hogy valaki eleve gonosznak születik, szerintem egyébként nem, és lehet-e olyan, hogy az ösztönei ellenére egy anya pedig hát szinte kapásból eltaszítja a fiát. Húha, még egy dolog, még egy előadásról, de hát már nagyon alig lesz róla idő beszélni. A Pince Színházban Zsótér Sándor rendezésében mutatták be a Kék-kék tenger című produkciót, ami hát megint arról szól, hogy igazából valahogy, és szintén egyébként van benne jó néhány hát narratív elem, mint a beszélnünk kell Kevinben esetén, csak ebben az esetben a hát itteni főszereplő Darkónak hívják, Fehér László alakítja, az, aki sok mindent elmesél, és itt is megelevenednek dolgok, négyen játsszák összesen, Tóth Orsolya, Vati Tamás, és Nagy Bakonyi Boglárka. Tulajdonképpen hát elvágyódnak onnan, ahol vannak, de hát nem tudnak elmenekülni saját maguktól. Vannak ilyen ketrec díszletek, abban akár van játékmackó, és hát illusztrálva azt, hogy hát az állatkertből nem tud egy állat elmenekülni, az ember tulajdonképpen hát el tudna menekülni, de mégis valamilyen módon annyira magában van zárva, hogy hát tulajdonképpen nem tud mozdulni ebből a saját létéből, amiben hát nem érzi és nem érzi jól magát, kicsit olyan elégikus, kicsit szomorkás, kicsit azért különös humorral teli ez a produkció, amit hát mondom, Zsótér Sándor rendezett, és hát a premiéren sikert aratott. Hát akkor tulajdonképpen ennyi fért sajnos csak a mai művészbejáróba. Én változatlanul Bóta Gábor voltam, a hangpult mögött ezúttal Horváth Ádám és Kemény Dániel volt, akik videón is nézik a hétfőn 15 órakor kikerülő adást, azoknak pedig Laj Viktória kezelte a kamerákat, a viszont hallásra, a viszont látásra.
Művészbejáró Bóta Gáborral.